Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Hevesi Belvárosi Katolikus templomból. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 112 millió euró támogatás érkezik a bor ágazatba 2027-ig. Helyben tartaná a fiatalokat partnereivel a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Uniós forrásokat is igénybe vehetnek a vállalkozók, hívja fel a figyelmet az iparkamara. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Kihívásokból van elég a szőlő és bor ágazatban, de a magyar kormány, ahogy eddig, úgy a jövőben is, a termelők és a borászok mellett áll, jelentette ki Papp Zsolt György, helyettes államtitkár. Elmondta, partnerként segítik a változásokhoz való alkalmazkodást. A szektor támogatási forrásai mellett a borpiaci aktualitásokról és az ágazatot érintő jogszabályváltozásokról is szó esett a tegnap tartott 12. avasi borangolás szakmai napon Miskolcon, közölt az Agrárminisztérium. Az idei évtől megnyíltak a KAP stratégiai terv forrásai a borágazat számára, ezzel évente 10-11 milliárd forint válik hozzáférhetővé a szektorban, emellett elérhetők a vidékfejlesztési támogatások is. Az ágazat támogatására közel 112 millió euró áll rendelkezésre a 2027-ig tartó pénzügyi időszakban. Már megjelentek a szőlőültetvények szerkezet átalakításával kapcsolatos és a borászati beruházásokat segítő támogatási lehetőségek. Helyben segíteni a fiatalok jövőjét, ez az alapvető közös célja a Király Helmeci Gimnázium és a Tokaj-Hegyalja Egyetem közötti együttműködésnek, melyet a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjtemények nagykönyvtárában írtak alá. A gimnáziumban zajló magas színvonalú oktatás biztos alapokat nyújt a tovább tanulni szándékozó diákoknak, emelte ki köszöntőjében professzor dr. Kéri Szabolcs rektor, aki korábbi személyes látogatása alkalmával tapasztalta meg azt a változatos, gyakorlatorientált képzési struktúrát Király Helmecen, ami a mai kor kihívásaira reagál.
Azért fontos, mert a Király Helmeci Gimnázium oktatási profilja számos tekintetben orientálódik azon képzések felé, amelyeket itt az egyetemen tudunk nyújtani. Itt gondolni kell a pedagógus képzésre, a szőlészetbólászatra, a gazdálkodásmenedzsmentre, illetve a turizmus vendéglátásra is. Ez szorosan kapcsolódik a gimnázium profiljához, az ottani hallgatók érdeklődéséhez, és nyilván a térség adottságaihoz. Földrajzi közelség, ugyan határon túli intézményről van szó, de maga a távolság az 40 kilométer, ami azért praktikus, mert a hallgatók akár napi szinten is be tudnak járni az itteni képzésekbe, nem kell kollégiumi elhelyezést biztosítani a számukra, és egyszerűen a földrajzi közelség volt a praktikus szempont. Ami a kevésbé praktikus, inkább szellemi szempont az, hogy a két város között, tehát Patak között, és a társintézmény városa között nagyon sok hasonlóság van kulturális szempontból, tudásmenedzsment szempontjából és a tervek szempontjából is. Mi is meglátogattuk a gimnáziumot, eltöltöttük ott egy napot, ami rendkívül impresszív volt, látva azt, hogy milyen színvonalon folyik az oktatás. Az együttműködés egyik fő előnye a már említett földrajzi tény, hogy nagyon könnyen elérhető a számukra ez a képzés, így olcsóbb is megfizethetővé válik, illetve olyan tudásra tehetnek szert, amivel már elkezdtek a gimnáziumi évek alatt foglalkozni. Így módon nyilván az oktatási idő is lerövidíthető, a réteget könnyebben meg tudják szerezni, és akár hamarabb jutnak diplomához. Folyamatosan keresjük az együttműködő partnereket hazánkban és határon túl is.
Dr. Dobos Gábor, a Király Helmeci Gimnázium igazgatója az intézményüket mutatta be.
Király Helmeci Gimnáziumból, Szlovákiából érkeztünk, ami Sárospataktól nincs messze. Ez a 40 kilométeres távolság, ez mondható úgy, hogy Király Helmechez a legközelebbi egyetem, ami akár Szlovákia, akár már magyarországi viszonylatban található. Tehát ez a kis távolság, ez biztosíthat akár hallgatókat a Tokaj-Hegyalja Egyetem számára. Ahogy elmondtam, érezzük azt, hogy vannak olyan gyermekeink, akiknek a anyagi körülményeik, családi anyagi körülményeik nem engedik meg, hogy tovább tanuljanak felsőfokú oktatási intézményekben, és gyakorta a pénz az, ami meggátolja azt, hogy ők további ismereteket halmozzanak fel, és szakemberként tevékenykedjenek a munkaerőpiacon. A másik gondolat a szerződésünk aláírása céljából az az volt, hogy a két intézmény közel azonos gondolkodásmódban él és dolgozik. Király Helmeci Gimnázium nem csupán egy klasszikus gimnázium, hanem egy olyan szakprofilációt biztosító intézmény, amely el akart szakadni attól a sztereotípiától, hogy egy gimnáziumban csupán általános ismereteket lehet tanulni, és igyekeztünk olyan tantárgyakat bevonni az oktatásba, amelyek közel hozzák a munkaerőpiacot gyermekeink számára. Négy pillére van ennek a szakprofilációnknak. Az egyik az nagyon erős menedzsment, a második az erős informatika, majd gyógyszerészet és orvostudomány, a negyedik pedig ilyen turizmus és vendéglátás. Ezek a választható szakprofilációs tantárgyak, ezek biztosítják a gyermekeink számára, hogy belekapcsolódhatnak ilyen módon olyan tantárgyakba, amelyek ezeket a szakismereteket biztosítják számukra. Sőt, ami egyedi és különleges, minden éven megengedjük számukra, hogy más-más tantárgyakat tanuljanak, tehát átléphető, rugalmas ez a rendszer. Ugyanakkor kutatásfejlesztéssel is foglalkozunk, ami szintén nem szokványos mondjuk egy gimnáziumon, tehát jelenleg hidroponiás kertet építenek a gyermekeink, és számítógép által vezérelt programok irányítják az egész kertnek a működését. De mondhatnám azt, hogy az elmúlt évben fecskefészket gyártottak természetközeli alapanyagokból, amely szintén nagy sikert hozott iskolánknak, és országos második helyet nyertünk el ezzel a termékkel, ezzel a produktummal.
Európai uniós forrásokat is igénybe vehetnek térségünk vállalkozói. A Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára felhívja figyelmet a pályázati határidőkre és a közelgő programokra. File Sándort, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Legutóbb, amikor beszélgettünk itt a Heves vármegyei vállalkozásokról, gazdaságsegítő programokat is indított az iparkamara, hogy élénkítse, hogy kedvet csináljon. Hogy sikerült ez, főtitkár úr, mivel tudták segíteni a vállalkozókat ebben az évben májusig?
Én azt gondolom, legfontosabb az volt, hogy minden olyan kérdésről, ami most a 2024 évben a gazdaságfejlesztést vagy átalakítást szabályozó kérdésekben módosítást érintett, azokban tartottunk vállalkozásfejlesztési programokat. Beszéltünk nyilván könyvelési, adózási szabályokról, utána beszéltünk hulladékkezelésről, aztán beszéltünk szakképzési kérdésekről, a szakképzési rendszerben való krétarendszernek a működtetéséről. Én azt gondolom, nagyon sok fajsúlyos szakmai témánk volt. A következő időszakban meg én azt gondolom, a legfontosabb már az lesz, hogy forrás helyzetekről, forrás térképekről beszélgessünk a vállalkozásokkal, hiszen azért látszik, hogy függetlenül a vállalati méretektől már mindenki várja azt, hogy megnyíljanak a forrás lehetőségek, és elindulhassanak beruházások, hiszen láthatóan az utóbbi, tehát a 2023-as utolsó negyedévben, illetve még 24 első negyedévében is azért a beruházási kedv vagy intenzitási ócskán visszaesett.
Itt most főtitkár úr már több egyszer hivatkozik a forrásokra. EU-s Széchenyi terv pluszban milyen lehetőségek rejlenek?
Ez az új programozási időszak, aminek vélhetően azért a forrásai most már elérhetővé válnak, hoz egy új elemet, ami egyre hangsúlyosabb lesz a vállalati pályázatok kapcsán, ez mégpedig a hitelek rendszere. Az azt jelenti, hogy már döntő többségében vagy nagy arányában nem csak vissza nem térítendő támogatások, hanem megjelennek a visszatérítendő hitelek, amik nagyon kedvezőek, hiszen 0%-os kamattal, fix kamattal bíró források, de ezek visszatérítendő forrást fognak jelenteni. Ugyanakkor gyorsan igényelhetőek lesznek az arra kijelölt MFB pontokon keresztül, széles felhasználási körben fognak a vállalatok rendelkezésére állni. Én bízom benne, hogy ezekkel az elérhető forrásokkal azért a beruházási kedv újra meglódul.
Két kiállításnak is helyet ad Besenyei György Tisza Berceli szülőháza. Az egyikben magát az írót ismerhetik meg a látogatók, a másik pedig a Tisza Berceliek életét mutatja be. Az emlékház, amelyet egy turisztikai projekt részeként újítottak fel, bekerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárba is. A részletekről Szántó Zsolt polgármestert hallják.
Egy picit leromlott az állapot az elmúlt évtizedek során, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy kihasználja ezt a lehetőséget, ismét méltó módon felújításra kerüljön ez az épület. Azt gondolom, hogy most ismét néhány évtizedig megfelelőképpen tudják az ide látogatók látogatni azt a két kiállítást, ami ebben az épületben helyet kap. Az egyik a már korábban meglévő Bessenyi Györgyel kapcsolatos kiállítás, amely némileg megújult és interaktívvá vált. A másik kiállítás pedig, ami most került kialakításra, az a tiszabeceli helytörténeti kiállítás.
Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárbizottság elnöke.
Egy olyan kulturális és nyugodtan mondjuk, hogy a kovász központ lett itt Tiszabercelen, amely nem csak Tiszaberce szempontjából fontos, hanem hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a vármegye szempontjából is. És aki ide ellátogat, olyan érdekességekkel találkozhat, amely a mai kor számára is úgy gondolom, hogy szolgál rengeteg olyan aktualitással és látnivalóval, amivel segítik egyrészt azt, hogy információhoz, tudáshoz jussanak az emberek, másrészt pedig segít abban is, hogy az a szellemiség, amelyet Bessenyei képviselt, a szülőház a nyugodtan mondhatjuk, hogy ereje, amely itt Tiszabercelen kézzel fogható, az meg kell, hogy jelenjen értéktári szinten is.
A Debrecen Drive járműipari fesztiválon minden, ami gurul, ott lesz a nagy erdőben. Miklós Völgyi Péter főszervező, a Debreceni Campus Kft. Ügyvezetője azt mondta, szakmai konferenciával, csikorgó gumikkal, 250 új szalonautóval, további 800 különféle járművel és családi nappal várják az érdeklődőket május 24-e és 26-a között a debreceni nagyerdőbe, a negyedik drive-ra. Különlegessége lesz az idei találkozónak, hogy az új autók, a sportkocsik, a veterán autók, a sport és túramotorok, a közszolgálati járművek, kerékpárok, kamionok, targoncák mellett most első alkalommal tekinthetik meg az érdeklődők az Európában is kuriózumnak számító, mint egy 200 darabból álló, kitűnő állapotban lévő pedálos kisautó gyűjteményt. A gyereknapot is magába foglaló hétvégén igazi családbarát programokat is kínálnak. A Médiager Nonprofit Kft. És a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete május 24-én, jövő pénteken, több éves szünetet követően családbarát donornapot szervez. Az eseményen ünneplik a televízió indulásának 36 éves, a Médiager Nonprofit Kft. Alapításának pedig 15 éves évfordulóját. Véradása délután 2 és este 7 óra között lesz majd lehetőség a TV szerkesztőségében, a Törvényház utcában. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben felhősebb, majd derült lesz az ég, kevés helyen kialakult zápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 17-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Megkezdte Eger virágosítását a városgondozás. Kifogásolja a belvárosi épületek és az útburkolatok állapotát a Mi Hazánk Egri szervezete. Putonkról is csatlakoztak a Teszed országos személygyűjtési akcióhoz. Jelentős infrastrukturális fejlesztés valósult meg a közelmúltban a Bodrogközi Karcsán. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Putnokról is csatlakoztak a Teszed országos személygyűjtési akcióhoz. A részletekről Dakó Sándort, a Putnoki Közösségi Házfoglalkoztás vezetőjét hallják.
Gimnáziumi tanulók a kolléganővel érkeztem ide. Próbáltuk összegyűjteni, amit tudtunk. Ugye ez három fele kell, kommunális hulladékról van szó, ezt három fele gyűjtöttük. Tehát vannak a szelektív hulladékok, meg van a kommunális hulladék része. Hát a diákok élvezik, friss levegőn vagyunk, elég humoros, jó a társaság. Munkások után jöttünk, tehát ugye naponta a városi gondnokság összeszedeti a szemetet, csak ezek a napi iskolába járáskor a gyerekek eldobálják. Ez iskolai útvonal, amelyiken gyűjtjük a szemetet. Fel szoktuk hívni a figyelmüket a gyerekeknek, hogy azért a környezetünket óvni kell. Tehát akkor szép a természet, hogyha szép zöld, nincs benne szervetlen hulladék. Most a gyerekeken keresztül motiválni szeretném a szülőket, hogy figyeljenek oda, beszélgessenek el a gyerekekkel, hogy a környezetünket óvjuk egy kicsit.
Most pedig Szabó Lászlót, a Putnoki Városgondnokság műszaki vezetőjét hallják.
Sajnos földünket már teljesen elborítja a szemét, éppen ezért örömmel látom, vannak ilyen kezdeményezések fiatalok, diákok, pedagógusok részéről, nevelők részéről, hogy szebbé, tisztábbá akarják tenni környezetüket. Nemrégen én is jó magam részt vettem egy ilyen kezdeményezésen, a Mátyás király kilátónál is környékén. Én csak egyet szeretnék javasolni az embereknek, hogy ne dobjunk el szemetet, szedjük össze magunk után. Ha nincs, a közelben szemetes vigyük haza, és tegyük tisztábbá a környezetünket, lakóhelyünket, illetve a bolygónkat.
Jelentős infrastruktúrális fejlesztés valósult meg a közelmúltban a Bodrogközi Karcsa településen. Egy topos pályázatnak köszönhetően egy hűtőcsarnokot alakítottak ki a településen a közmunkaprogramban megtermelt zöldáru jobb eltarthatóságára. Milinki László polgármestert hallják.
A közfoglalkoztatásnak köszönhetően sajnálatos módon azért elég sok közmunkásunk van, és mindössze 2200 négyzetméter fóliával rendelkezünk, amiben nagyon sok árut meg tudunk termelni, és ugye az ötlet az még bővítette, hogy a körülöttünk lévő polgármesteri hivatalok is, hogyha esetleg plusz termelnek, akkor ugye ide el tudjuk tárolni, és itt meg tudjuk őrizni hónapokon keresztül, mert ez a csarnok, ez már alkalmas arra, hogy hónapokig tárolhatjuk a zöldségeket. Ez 160 milliós település operatív program, TOP-nak hívják rövidítve, ezen belül pályáztunk, és sikeresen nyertük ezt a pályázatot. Aztán olyan csodálatosan sikerült, hogy most tovább kellett gondolkodnunk, hogy gyakorlatilag ezt a gyönyörű csarnokot, hogy fogjuk tudni megtölteni ezt a hűtőházat zöldséggel, mert véleményem szerint nem fogunk bírni annyit termelni, hogy amennyi a kapacitása. És akkor ugye ezek a lehetőségek ugye gondolkodásra késztetik az embert, és már voltam Szegeden, voltam Békés Csabán, külföldön is jártam, azt most nem mondom, hogy melyik országban, de hogy van lehetőségünk szállítani, ha kell, kamion számra is be, primér árukat, zöldség, sárgarépa, alma, bármilyen élelmiszert, amit tárolni lehet, és ugye nem kell azt mondani, hogyha szezonálisan, mondjuk októberben ássuk a zöldséget, hogy a februárban 600 forint a zöldség, az 2200 forint. Tehát véleményem szerint fogjuk tudni üzemeltetni nyereségesen ezt az építményt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsodabaui Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke a beruházás kapcsán elmondta, jelentős fejlesztések valósultak meg a megye kis településein az elmúlt időszakban, amelyek népesség megtartó erővel bírnak.
Nagyon fontos a vidék, nagyon fontosak a településeink, és nagyon fontosak a helyi termékeink. Nagyon fontosak a jó helyi termékeink, hiszen jó magyar emberként és családanyaként, házi asszonyként, nőként, én azt gondolom, hogy nem csak én vagyok vele így, de nagyon sokan a helyi terméket választjuk, hiszen helyben származik, helyi termelőtől, helyi gazdáktól, és körülbelül nagyjából tudjuk is, hogy honnan, és hogy igazi minőségi terméket tehetünk a család asztalára, és azt gondolom, hogy ennél nincs fontosabb. És ha a helyi termék értékesítéséhez mindazok az infrastruktúrális és egyéb feltételek rendelkezésre állnak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy helyi termék jó és népszerű helyi termék legyen, az azt gondolom, hogy nagyon fontos magának a településnek is, hiszen gazdaságélénkítő hatása van, munkahelyeket teremt, és nagyon fontos a térségnek és vármegyénknek is. Hát ha csak az óvodai, bölcsödei férőhelyeket nézzük, az intézmény felújításokat, a csapadékvíz elvezetést, az utak felújítását, tehát ezek mind-mind olyan fejlesztések, amik ahhoz szükségesek, hogy a családok helyben maradjanak, helyben találják meg a boldogulásukat, és vidéken akarják leélni az életüket, itt akarjanak családot alapítani, gyermeket nevelni és megöregedni.
Kifogásolja a belvárosi épületek és az útburkolatok állapotát a Mi Hazánk EGRI szervezete. Erről Bognár Ignác beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján. A párt EGRI elnöke úgy véli, a kátyú és a térkő, illetve az épületek állagmegóvása minél előbb szükséges, a város pedig nem tesz érte.
A belváros a dobótér épületeinek az állagát kifogásolja a Mi Hazánk mozgalom EGRI szervezete. Mi a legsürgetőbb probléma, és mi az, amit esetleg tehet érte a párt?
Én szerintem a térkövezés rendkívül rosszul sikerült. Körülbelül 10 éve készült el, és volt rá egy garanciális visszatartás. Úgy tudom, az 5 év után megszűnt, azt nem igazán éltünk vele, tehát nem hajtottuk végre azt, amit esetleg a akkori kivitelezővel el tudtunk volna érni. Most már hiába nevezném meg a nevét, kiírnánk ide szégyenpadra is, hogy ki volt az. A kátyú és a térkő az olyan, hogy magától nem javul meg. Kátyúzáson most óriási elánnal kezdik felfesteni a területeket, illetve próbálják aszfaltozással a kampányi hangulatban megcsinálni, viszont itt a dobótér és a belváros kisebb utcáiban nem történik erre még akarat sem, hiszen itt kevés a szavazó. Ezeket az embereket inkább a turizmus hozza ide a belvárosba, ők meg elmennek majd Szentgotthárdra, meg Kassára, őértük nem akar tenni a város, és az a hiba is elhangzik nagyon sok képviselőjelöltő, hogy arra hivatkozik, hogy több pénzt a külterületekre, mert a belváros elvisz mindent. Hát igazából nem látszik a belvároson. A épületek egy része városi tulajdonban van, vagy evad tulajdonban, egy része magántulajdonban van, de ami nem mutatunk jó példát, mint város, hogy a saját épületeinket karbantartjuk, a javításokat időben elvégezzük, azt nem tudjuk megkövetelni akkor a magántulajdonban lévő épületeknél sem. Egyik jó példa, hogy milyen szakemberek végezték ezeket a út- és térburkolatok. A Bródy Sándor utca, hogy EGRI kivitelező végezte az egészet, kivéve az alsó részt, ahol a térképeket úgy rakták le, hogy szinte már felháborítan rossz állapotban van, de nem tudunk vele mit kezdeni, hiszen lejárt a garanciális időszak, ő elment innen, ha a pénzt nem tudunk rá keríteni, előbb-utóbb nagyobb felületek lesznek használatlanak, hiszen úgy működik, hogy először egy kő mozdul ki, utána kettő, utána négyzetméter, utána még már esetleg rossz mondjuk emberek fölszedik, utána már még ocsmányabb kinézetet fog mutatni ez a belváros. A épületek meg az nyilván komoly költség, el kell kezdeni valamilyen szinten, a költségvetésbe be kell rá tervezni szerintem pénzt, illetve a tulajdonosokat meg kell próbálni rábírni, nem büntetése, hanem először valamilyen kisebb támogatás is lehet nekik ígérni, hogy valamit hozzájárul a város, és ők is tegyenek hozzá önerőt, biztos ki lehet rá dolgozni majd egy új közgyűlésbe, akármilyen színekben leszünk ott, próbálunk esetleg ezen olyan megoldást találni, ami Egernek és Egerbe érkezőknek is egy pozitív benyomást fog majd adni.
Ahogy itt a tavasz elkezdte a virágosítását a Egerváros Gondozás Kft., a telefonvonal túlsó végén Eged István Renátó ügyvezető igazgató, aki a mai sajtótájékoztatón beszámolt erről a programról. Itt ugye mindenki szereti, hogyha szép színpompás virágokat lát a lakókörnyezetében, illetve hát azt gondolom, hogy ami még nagyon fontos, hogy ugye a fűnyírás is rendszeres kell, hogy legyen, milyen tájékoztatást tud erről adni a lakosságnak.
Igen, a május és a június mindig a legintenzívebb időszak a Városgondozás Eger Kft. Életében, hiszen ilyenkor ültetjük el az egynyári virágokat, de ezzel párhuzamosan ilyenkor a legintenzívebb a fű növekedése is, úgyhogy ilyenkor minden kapacitásunkat felhasználjuk ezekre a feladatokra. Egynyári növényekből összesen majdnem 80 ezer darabot fogunk elültetni a következő egy-másfél hónapban, úgyhogy ez sok energiát igénybe vesz. A növényeket hónapokig tartó előnevelés és gondozás után kiültetjük, és utána is foglalkozni kell velük, hiszen óriási vízigényük van. Főszezonban 2 locsoló autót üzemeltetünk minden hétköznap, hogy az előtetett virágokat minél tovább tudjanak színpompásan virágozni. A fűnyírás terén pedig szintén minden erőforrásunkat bevetjük, illetve a tavalyi évhez képest még bővítettünk is, hiszen a fizikai munkaerőállományunkat 10%-kal növeltük, vásároltunk 1 darab új nagy fűnyírógépet, 6 darab új fűkaszát, illetve egy második új fűnyírógép is beszerzés alatt van, ami hamarosan meg fog érkezni hozzánk.
A virágültetés az nyilván, ha most megtörténik, az őszig színpompássá teszi a várost. Annyi, hogy a fűnyírás gyakorisága, az általában erre mi a jellemző? Tehát, hogy mondjuk milyen gyakran kell arra számítani, hogy a köztereken, parkokban, utcákban láthatjuk a munkatársakat?
A fűnyírás gyakoriságát, illetve a helyszíneit, azt teljes mértékben az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés határozza meg, amit a közgyűlés, tehát az önkormányzati képviselők szavaztak meg és hagytak jóvá. Ebben a szerződésben minden egyes területre vonatkozóan nagyon részletesen meg van állapítva, hogy egy évben hány alkalommal kellett megjelennünk. Ez határozza meg gyakorlatilag azt, hogy milyen gyakorisággal megyünk. Ugye 5 kategóriába vannak besorolva a város közterületei, ahol mi munkát végzünk. A 1-es, 2-es és 3-as kategória az főként a belváros környékén van. Az északi és a déli város rész az annak a legnagyobb része, az már 4-es és 5-ös kategória. Az első 1-es, 2-es, 3-as kategóriában ott 2-3 hetente szoktunk megjelenni a fűnyírás elvégezni, de a többi területen is 4-5 hetente elvégezzük a fűnyírást. Ez teljes mértékben összhangban van ugye a közszolgáltatási szerződésünkben elvárt gyakorisággal, de ugye amikor intenzívebb a fű növekedése, akkor azért extra kapacitásokat is bevonunk ahhoz, hogy esetleg mi tudjunk ezeken a időintervallumokon gyorsítani. Tehát most májusban is, minden hétvégén, sőt még ünnepnapokon is dolgoznak a kollégáim.
Kora esti hírmondó.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A jubileumi 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnep jön a most következő hétvégén Sárospatakon. A szervezők idén is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket. Kolesár Krisztiánt, az Önkormányzat Humán Bizottságának elnökét hallják.
Próbálunk minden éven valami pici újítást belevinni a szervezésbe, a programokba. Alapvetően el kell mondani, és ugye itt most kifejezetten a vasárnapi napról beszélek, hogy ezt igyekszünk úgy felépíteni, hogy ebben valóban a családokat tudjuk megszólítani. Azon belül ugye a felnőtteket, lesznek különböző történelmi előadások, de lesznek interaktív játékok, a gyermekek részére különböző mesejátékok, bábelőadások, foglalkoztató kis műhelyek, néptánctól elkezdve nagyon-nagyon sok olyan szereplője lesz ennek a napnak, amely tényleg komplett az egész családot meg tudja szólítani, úgyhogy ez adja azt hiszem a gerincét, tehát hogyha valaki majd végignézi a pünkösdi programokat a vasárnapi napot, akkor fogja látni, hogy tulajdonképpen a megnyitótól kezdve, délelőtt 10 órától kezdve egészen estig folyamatosan programokkal várjuk a kedves vendégeket. Lesz egy nagyon szép momentuma, pont a megnyitót követően ennek a napnak, hiszen egy kiállítással is készülünk és készültünk erre a jubileumi eseményre, ahol az elmúlt 29 év képeiből válogattunk, hát ez nem volt egy kis munka. Egyrészt, hogy beszerezzük ezeket a képeket, hiszen itt ugye a legelején még nem volt digitális technológia, azokat akkor digitalizáljuk, és nagyon jó volt látni, visszanézni az egykori arcokat, hogy kik is jelentek meg akár a felvonulásban, akár magában az ünnepben, úgyhogy a megnyitó után ezt a tárlatot fogjuk majd megnyitni, és erre várunk mindenkit szeretettel, hogy egy picit ezáltal tekintsen vissza erre az elmúlt közel 30 esztendőre. És innentől kezdve igazából tényleg, ahogy említettem, egészen estig a Szent Erzsébet utca különböző pontjain lesznek előadások, amibe bele lehet kapcsolódni. Most már ugye 3. éve, hogy láthatjuk azt a megújult misztérium játékot, ami ugye régen a városnak különböző pontjain Szent Erzsébet életének egy-egy jelenetét dolgozta fel. Ezt most egy helyen a bazilika előtt a néptáncosok adják elő, és ugye ezáltal jelenítik meg Erzsébetet, de a menet közben is lesz több megálló, tehát megjelenítjük majd a kenyérosztását, aztán a bazilika mögötti parkban ott egy harci bemutatót láthatnak a kedves megjelentek, és ez is egy nagyon üde színfoltja ennek a napnak. Valóban sokan szoktak lelátogatni a vízikapuhoz és megszemlélni a hagyományőrzőknek a táborát, és megtekinteni azt a bemutatót, amiben ők ott harcolnak és a fegyvereiket használják.
Kolesár Krisztiánt, az Önkormányzat Humánbizottságának elnökét hallották Sárospatakról, ahol a 30. pünkösdi Szent Erzsébet ünnep következik tehát a hétvégén. Május 20-án lesz az egyházmegyei minisztráns találkozó ennek keretében. 11 órától majd aznap szentmisét mutat be Ternyák Csaba egri érsek, és körmenet következik a Szent Erzsébet terekével. Pünkösd vasárnap 18 órától a Várkápolnában lesz szentmise, de ezen kívül rengeteg programmal, bemutatókkal, kézműves foglalkozással, zenei eseményekkel várja az érdeklődőket Sárospatak, amelynek keretében például a Nox együttes is koncertet ad, és minden rendezvényre a belépés díjtalan lesz. Magyarország katonai ordináriusa Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök június 13-án csütörtökön 10 órai kezdette el felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. A konkurzus helye a Katolikus Tábori Püspökség budapesti székháza. A jelentkezőket arra kérik, hogy legkésőbb június 10-ig az ordinariátus valamely címére küldjék el a következő dokumentumokat, illetve azok másolatát: kézzelírt önéletrajz, kézzelírt felvételi kérelem, nagyalakú keresztlevél, a szülők házasságlevele, amennyiben van, plébánosi vagy lelkivezetői ajánlás, illetve érettségi bizonyítványról, felsőfokú diplomáról készült fénymásolatok. A posta cím Budapest 5. kerület Szabadság tér 3, az e-mail cím pedig hmktp.iroda@gmail.com. Azt írták, hálát adunk minden nap az aratás urának, hogy gondviselő jósága az elmúlt 30 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat közösségünkbe, akikben megvolt az a lelki és fizikai alkalmasság, készség és hajlandóság, hogy a katonapapok sajátos küldetésével végezzék az áldozópapság nemes szolgálatát a Magyar Honvédségben. Azért fohászkodunk a seregek istenéhez, hogy ezúttal is küldjön közénk olyan tetrekész fiatalokat, akik teológiai tanulmányaik után a katonai ordinariátusban fogják megkezdeni lelkipásztori szolgálatukat. Az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében szentségimádás lesz május 21-én kedden 18 órától Egerben, a Szent Bernát ciszterci templomban. A motto az apostolok cselekedeteiből: megerősít majd titeket a Szentlélek ereje, amikor leszáll rátok. Történetének 17 év alatt a pilisszántói boldogasszony kápolnánál hagyományá vált a csíksomjóival egy időben kezdődő közös pünkösdi szentmise. Ezen a napon a Kárpát-medence két szent hegyén, Babba Mária Hargitán, boldogasszonyunk pedig a történelmi keresztény Pilis egy oldalában szeretett egységbe öleli a világban szétszórt, anyaföldünktől letépett magyar testvéreinket, tájékoztatott a Pilisszántóért Egyesület elnöke. Szónyi József úgy fogalmazott, mi mindnyájan az ő családja vagyunk. Az itteni idő szerint 11 óra 30 perckor kezdődő szentmise celebránsa dr. Dévényi Ferenc atya lesz, közreműködik Pitti Katalin operaénekes. A Miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A fő előadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A tavasszi találkozó fő előadója Simon Dávid a Győri Egyházmegyéből, sokak számára lehet ismerős az online térből tanúságtétele kapcsán. Szeretné, hogy az életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki az ő főnöke, ki vezeti, ki élteti, ki az, aki boldogítja. A szentmise főcelebránsa pedig tehát Székely János szombathelyi megyés püspök lesz, aki püspökként sem először jár már Nagymaroson. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választható műhely foglalkozás gazdagítja, ki megtalálhatja azt, amire leginkább szüksége van. A nap részletes programja és a találkozó énekei elérhetőek az interneten a nagymaros.katolikus.hu oldalon. A szervezők közlése szerint október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. Apcon, a Szent István király templomban ünnepi szentmisét mutat be Ternyák Csaba egriesek május 30-án 16 órakor. A budapesti Puskás Aréna és a debreceni Nagyerdei stadion után idén a miskolci DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programot. A 2000-es évek eleje óta tartó rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzene egyik legnevesebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítés vezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. A magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői színpadra lépnek, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László, az Agape Worship, az Emabis Worship, a Magyar Continental Singers, valamint Szlovákiából a Timothy and Reti Den. Ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés egyében, úgy idén szlovák testvéreinkkel fogunk együtt imádkozni, írják a szervezők, hozzátéve hiszik, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre. A zene mellett az Ez az a nap hagyományai az híven idén is kiemelt hangsúlyt kap az evangélium hirdetése és a felekezetközi közös imádság a nemzetért és egész Európáért. A június 1-i esemény helyszíne tehát a miskolci DVTK stadion. A jegyeket már meg lehet vásárolni, csoportoknak kedvezmény jár, valamint felhívják a figyelmet a szervezők arra, hogy a kárpátaljaiak ingyenesen regisztrálhatnak. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Esterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezéseket a meghosszabbított határidő szerint május 20-áig várják. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az Egyetem Zenei Intézetében, még egyharmadát a Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2024. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet tehát jelentkezni. Elérhető a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja, melyet ezúton is ajánlok a figyelmükbe. Tapasztalatunk ugyanis, hogy a hallgatók egyre nagyobb része már az alkalmazásokat részesíti előnyben. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, a Facebook oldalunkhoz és az új Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás tehát díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Ugyanebben az időpontban, addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A régió sportja. Hamid Tangri Bergenov, a magyar ökölvívó válogatott szövetségi kapitánya és a honi ökölvívás szakmai vezetői kijelölték azt a 7 fős válogatott keretet, akik a május 23-án rajtoló bangkoki olimpiai kvalifikációs tornán ringbe léphetnek. 6. alkalommal szervezték meg az Örök Mozgó Kupát, amely a legnagyobb kajakkenu esemény a borsodi régióban. Talentnapot tartottak a Putnoki Sajóvölgye focisulinál. Kisvárdai győzelem született a 7. Centrum Futsal Kupa országos döntőjében. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hamid Tangri Bergenov, a magyar ökölvívó válogatott szövetségi kapitánya és a honi ökölvívás szakmai vezetői kijelölték azt a 7 fős válogatott keretet, akik a május 23-án rajtoló bangkoki olimpiai világkvalifikációs tornán ringbe léphetnek az 5-karikás kvótákért. Köztük van Bernát Attila, a DVSC boxing öklözője, aki remek formának örvend, hiszen áprilisban ezüstérmet szerzett a belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon. 6. alkalommal szervezték meg az Örök Mozgó Kupát, amely a legnagyobb kajakkenu esemény a borsodi régióban. Révész Zoltán szervezőt hallják.
Volt egy nagyon régi álmunk, én a Csorbatavon nőttem föl, szerettünk volna egy nagyon jó minőségű sportrendezvényt itt Miskolcon a Csorbatavon. Mindig is voltak kajakkenu versenyek, de ezelőtt 6 évvel én azt mondom, hogy egy picit szintet váltottunk, egy picit magasabb színvonalú versenyt sikerült megrendeznünk. Azóta évről évre egyre több egyesület látogat el hozzánk. A Csorbató egyébként egy nagyon szép környezet, és nagyon izgalmas körbe járni, körbe sétálni, és mi a gyerekekkel, a versenyzőkkel gyakran edzési jelleggel körbe szoktuk futni a Csorbatavat. Hagyományos a 10 éves és 18 éves közötti ifjú versenyzők, tehát ők a gyermekkorosztálytól az ifjúsági korosztályig lehet nálunk nevezni. Ami újdonság az idén, hogy az előkészítős korosztályt is megcéloztuk, ők a 8-9 évesek, ők még a Magyar Kajakkenu Szövetség versenyrendszerében nem versenyezhetnek, viszont előkészítősként, tehát a sportra előkészítősként egy ügyességi számot találtuk ki a számukra, illetve nem feledkeztünk el az idősebb korosztályról sem, hiszen a szabadidős és a master korosztályoknak is szervezünk versenyszámokat, valamint a még aktívan versenyző U23-as korosztályoknak is. Majdnem minden régió megrendezi a régiós versenyét, tehát ilyenkor tavasszal egyébként most zajlanak éppen Szolnokon a felnőtt válogató versenyek, az olimpia van a fókuszban, tehát óriási felkészülés zajlik. Volt már a példa, hogy akár Szegedről, vagy akár a ország másik feléből is érkezett hozzánk nevezés. Én azt gondolom, hogy a bárki, aki ellátogat hozzánk, úgyhogy esetleg a kajakkenu sportról még nincsen fogalma, vagy nem látott még ilyet, akkor is egy nagyon színes és nagyon izgalmas rendezvény. A mi telepünk a versenyközpont, mi ott fogunk nyilván egy kis ilyen családi büfét üzemeltetni, különböző versenyszámok, nagyon látványos, sok színes hajó a vízen. Én azt gondolom, hogy akik a kajakkenu sporttal nem foglalkoztak még, azoknak is egy érdekes és színes hétvége. Mi próbálunk mindig reagálni az igényekre. Vannak új versenyszámok, nem akarok a részletekbe belemenni, de például a csapathajós versenyeket is rendeztünk, ami eddig nem volt jellemző. Illetve folyamatosan bővül a nevezők létszáma. Mi ebből arra következtetünk, hogy szívesen jönnek hozzánk, jó hangulatú verseny szokott általában itt. Nyilván szeretnénk ezt évről évre folytatni, ez tulajdonképpen egy ilyen tavaszi, nálunk idénynyitó versenyként apostrofáljuk. Szeretnénk, ha ez egyre nagyobb és nagyobb nevező létszámot eredményezne ez a verseny, illetve szeretnénk a minőségét megőrizni, tehát a rendezésnek a minőségét. Maga a Csorbató nem alkalmas országos, vagy akár nemzetközi, illetve a jelenlegi állapotában nem alkalmas nemzetközi, vagy akár országos verseny rendezésére. Természetesen a 80-as években rendeztek itt országos versenyt, és némi fejlesztés a Csorbató is alkalmas lehetne erre. Jelenleg egy régiós versenyre alkalmas.
Talentnapot tartottak a napokban a Putnoki Sajóvölgye focisulinál. Kriston István képzési igazgatót hallják.
Igazából a legfontosabb célunk az az volt, hogy a gyerekeknek nyújtsunk egy plusz képzési formát, illetve egy plusz olyan motivációs dolgot, hogy azért ebbe a programba bekerülni. Én úgy gondolom, hogy azért az egy, ha nem is kiváltság, de azért én szerintem nagyon jó dolog az, hogyha a gyerekek ebbe a rendszerbe részt tudnak venni. Természetesen azért ezt a programot úgy találtuk ki, hogy ez nyitott ez a rendszer. Nyilván itt azért döntő a tehetség, az edzéslátogatottság, akarati tényezők, és nem mellékesen az, hogy az edzéseken, illetve a mérkőzés versenyeken milyen teljesítmény nyújtanak a srácok. Nagyon fontos én szerintem, hogy nem csak hétfőként, mint főállású edző tudunk együtt lenni, hanem ezen alkalmakkor igazából a Sajó vagy a Foci Sulinak a edzői stábjának a döntő többsége képviselteti magát, és azért itt tudunk egy picit többet szakmázni, tapasztalatokat cserélni egymással, és onnantól kezdve szerintem még működőképesebbé tudjuk tenni a rendszert. Úgy tervezzük, hogy két hetente fogjuk össze szedni ezeket a srácokat a különböző korosztályokból, és onnantól kezdve majd meglátjuk, hogy mennyire működőképes így a rendszer. Természetesen, amikor iskola szünetek vannak, hogy itt a téli, tavaszi, őszi, illetve nyári szünetek, akkor természetesen szeretnénk egy picit sűrűbbre tenni ezeknek a foglalkozásoknak a részeit. Az Elek Ákossal adtunk egy vászt az egész történetnek, és onnantól kezdve a mai edzés még igazából a gyakorlatokat mi terveztük, de onnantól kezdve a következő edzéstől minden edzőnek tevékenyre részt fognak bevenni a gyakorlat tervezésekbe, illetve már most is a mai edzésem a gyakorlatvezetéseket, azokat mind az edzőink hajtják végre.
Az egykori válogatott játékos Elek Ákos február elejétől látja el a sportigazgatói pozíciót.
Nyilván sokat beszéltünk előtte Kádár Zsoltival, az operatív igazgatóval, hogy milyen feladatkör lenne, illetve milyen feladatkört szánna nekem. Igazából már karrierem is erre a pályára készültem, tudtam azt, hogy sportigazgató szeretnék lenni, és bízom abban, hogy majd a tapasztalatommal, amit játékosként szereztem, majd ebből a focisból is majd tud majd profitálni. Egy heti két alkalommal itt vagyok, már mondhatni ezt, illetve most kitaláltunk Kiston Istvánnal közösen egy olyan programot, amit talentképzésnek neveztünk el, illetve talentképzésnek hívják, ami abból fog állni, hogy minden adott korosztályból kivettük a legjobb és legtehetségesebb gyerekeket, és nekik két hetente tartunk majd egy külön edzést, és ma van ez az első állomás ennek a programnak. Kicsit szeretném levenni a Zsoltiról a terhet is, ami egyre nagyobb, mivel a Foci Suli azért mondhatni azt, hogy a semmiből azért elég nagyra nőtte ki magát, és még bízunk abban, hogy tovább tudjuk fejleszteni. Gondolok itt arra, hogy szeretnénk azt, hogy a felnőtt szinten is mondjuk az Ózó vagy a Putnok elérje egy olyan szintet, ami alapján majd az itteni fiatalokat be tudjuk majd odaépíteni. Ez az első lépés, ez a talent program, illetve szerintem a focisul a végső formát akkor fogja majd elnyerni, hogyha az Ósajó, hogy a felnőtt csapat a MB2-ben tud majd szerepelni, mert azt gondolom, hogy ha ez megvalósulna, akkor a gyerekeknek, illetve a szülőknek egy olyan karriertervet tudnánk bemutatni, ami alapján a legjobb önk nem biztos, hogy elmennek akadémiára, hanem itt fejlesztenénk őket, mi integrálnánk be őket a felnőtt futballba, és majd tovább, ha minden jó megy, akkor tudnánk őket adni esetleg a magyar válogatottba vagy az MB1.
Kisvárdai győzelem született a 7. Centrum futsal országos kupa döntőjében Nyírbátorban. A viadalról Rostás János Tibort, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárját hallják.
Amikor elkezdtük 7 évvel ezelőtt ezt a programot szervezni, hát eszembe nem jutott volna, hogy 7 alkalmat megérünk, és hiába valóban, ahogy a igazgató asszony a beköszöntőjében is mondta, hogy azért volt itt minden, ami nem segítette a szervezést és a munkánkat, de ebben az évben is több mint 100 csapat nevezett, és csak hogy az arányokat is helyre tudjuk tenni. A szakképzési centrumok rendszerében közel 360 iskola van, és ennek az egyharmada az nevezett a mi rendezvényünkre, és közel 120 iskola képviseletében van most az a 10%, az a 12, aki az országos döntőt hívja. Tehát csupa jó érzés van az emberben, mert ez már 7. alkalommal láthatjuk vendégül az ország minden tájáról érkező csapatokat. Ugyanaz a hangulat és ugyanaz a baráti együttlét az 7 éve már megtapasztalható, sőt azt kell mondjam, hogy erősödik is. És hát van egy unikum ebben a történetben, mert a győri bercsényisek, a bercsényi ördögök azok eddig minden évben ki tudták arcolni a döntőbe jutást, és ők az a csapat, akire tudunk mutogatni, hogy megéri készülni, megéri az energiabefektetést, mert egy szerintem jó hangulatú két nap várja őket itt a egzotikus Távol-Keleten. A magyar labdarúgás jelenleg azért mutat olyan oroszlán körmöket, hogy odafigyelnek rá nemzetközileg is. Ez óvatatlanul kihat mondjuk a társadalom egyéb rétegeire, az intézményi sportra is. A másik pedig, megint csak nem a dicsekvés miatt, de a centrumok rendszerében a szakmasztár kivételével ez az egyetlen olyan szervezett rendezvény, ahol minden iskolát megszólítunk, tehát az ország minden táján, minden szegletében meglévő iskolákat meg tudjuk szólítani, illetve várjuk a nevezésüket. Azt a vendégszeretetet, azt a milliót, amivel a nyírbátori kollégák, az itteni betlentes kollégák már az első perctől kezdve szervezik és intézik ennek a rendezvénynek az ügyes-bajos dolgait. Egy olyan baráti, és azt gondolom, hogy több is, mint baráti csapat alakult ki a közösségen belül, akik szívügyüknek tekintik ezt a rendezvényt. Ez nem egy kötelező feladat, ezt nem lehet főnök utasításra csinálni, és ez szerintem a vendégeinknek is átjön, mert az itteni rendezők, szerintem ők az egyik bizonyítéka, vagy letéteményesei annak, hogy ez hetedik alkalommal is működhet, hogy mindig vannak és 100 fölötti jelentkezők erre a rendezvényre. Ez a történet így áll össze. Egy szeretetteljes vendégség, egy magas színvonalú szervezés, minden, amely a kiszolgálást tekintetében itt megfigyelhető. Ezt a vendégeink elmondják évente minden alkalommal, hogy az országos diákolimpia is egy rendezvényeket magasan felülmúljuk. Mi ezt szeretnénk. Vannak szponzoraink, támogatóink, vállalkozások, akik szintén egyetértenek azzal a elképzeléssel, hogy itt, ahogy Minari Kede mondta, hogy kell egy csapat. Hát nekünk is van egy ilyen csapatunk, itt Nyírbátorban, a Betlenben, akik évről évre oda teszik magukat, és ezt a rendezvényt egészen magas színvonalon meg tudják szervezni. Minden, ami folyamat, az természetesen változik. Az első alkalommal, amikor az első futszal döntőt szerveztük, akkor a büszkén hangoztattam, hogy az a célunk, hogy az iskolai testnevelésben résztvevők, akik nem igazoltak, akiknek nincs lehetőségük versenyszerű megméretetésre, azoknak biztosítsunk teret, adjunk lehetőséget egy ilyen országos rendezvény keretében. Aztán jött a Tahó, minden gyerekből, minden tanulónkból igazolt játékos lett, köszönhetően a labdarúgó tehetségeknek, és ehhez nekünk is alkalmazkodni, igazodni kellett. Mindig apránként engedtük be a úgynevezett profikat a rendszerbe, hogy most egyszerűen a pályán csak ketten lehetnek. Aztán ebben az évben úgy döntöttünk, hogy engedjük el a játék, az sokkal többet ér a játékszabadsága annál, hogy most kollégáink hónapokon keresztül MLS adatbázisokat böngészenek, hogy Z. István vagy P. József az most igazolt játékos, vagy nem. Ezáltal egy kicsit úgymond oldottabb és magasabb színvonalon lett a játék is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.